nem lehet egy kalap alatt kezelni a felvidéki magyarságot, illetve a még kisebbségként kezel további 13 közösségnek a súlyát. Tehát mindenképpen úgy, hogy azt még ugye néhai Durai Miklós nagyon forszírozta, hogy a társnemzeti pozíciót kell elérni a magyarságnak, természetesen nem Liptószent Miklóson, hanem a magyarok által lakott vidéken.
Jó napot kívánok! Ez itt a Nagyító, a Mahét Média Család közéleti elemző műsora. Én Kocur László vagyok, itt van velem a stúdióban Somogyi Szilárd.
Köszöntelek, üdvözöllek!
Akivel ezen a héten is áttekintjük a felvidék és a világ legfontosabb közéleti történéseit. Hát kezdjük egy hazai vonatkozásúval. Hát ahogy így a felvidéki magyarság szokja a parlamenten kívüli lét, immár nem is éveit, hanem lassan ez már évtizedekben mérhető, így nagy öröm minden pozíció, amit sikerül megszerezni. Peter Pellegrini köztársasági elnök is, aki lassan hivatalban létének első évét is átlépi, talált időt Bokros teendői mellett, hogy kinevezze nemzetiségi tanácsadóját Forró Krisztián személyében. Ugye az előző köztársasági elnök esetében Zuzana Csaputová nálott a közelmúltban a Metszetben is szerepelt Németh Ilona képzőművész, illetve Simon Attila történész volt, aki tanácsot adott neki kisebbségi ügyekben. Andrej Kiszkának nem volt hivatalosan ilyen pozíciója, ő informálisan konzultált egy barátjával, és hát ugye Ivan Gasparovics korábbi többszörös köztársasági elnöknek, hogyha a magyarsághoz való viszonyát nézzük, akkor ott talán feltűnik, hogy ott neki biztosan nem volt nemzetiségi tanácsadója, nem tartotta fontosnak ezt a posztot. Mit tehet vajon Forró Krisztián a felvidéki magyarságért, illetve a többi nemzetiségért?
Hát mindenek előtt ugye nézzük azokat a pozitívumokat, amik abból következnek, amit a fölvezetőben mondtál, tehát az, hogy Forró Krisztián a köztársasági elnök tanácsadója lett. Két technikai megoldásra vagy újdonságra mindenképpen fölhívnám a figyelmet. A fölkérés körüli kommunikációba az elnöki iroda folyamatosan a nemzetiségi közösség szókapcsolatot használta, tehát egyszer se írták le a ugye már megszokott nemzetiségi kisebbség, nemzeti kisebbség, tehát mellőzik a kisebbségnek a kisebbség szó használatát, ami Pellegrini kommunikációba föltűnt már akkor is, amikor Komáromba látogatott a delegációjával. Ez mindenképpen dicséretes tény. A másik pedig az, hogy Pellegrininek Forró Krisztián fölkérése előtt három tanácsadója volt, egy külügyi tanácsadója, egy jogi tanácsadója, illetve egy IT technológiákkal kapcsolatos, vagy új technológiákkal kapcsolatos tanácsadója. Tehát Forró Krisztián a negyedik ebbe a sorba, tehát nem szórja bőkezően a tanácsadói fölkéréseket, vagy pozíciókat a köztársasági elnök, ez nyilván azt is jelenti, hogy akkor ez egy minőségi szűkkörű csapat. Ami ebből aztán következhet az elkövetkező hónapokban a politika terén, az már eléggé kétséges, de visszaadom a szót, hogy esetleg hogy látottál a politikai súlyát ennek a pozíciónak.
A tanácsadóknak a nagy nehézsége az nem csak a politikában, hanem a bizniszszférában is mondjuk, hogy hát ő a tanácsot legjobb tudása és belátása szerint, és aki pedig kérte, megrendelte, vagy kifizette ezt a tanácsot, attól függ, hogy milyen szférában mozgunk, azt pedig aztán vagy megfogadja, vagy nem. Utána találkozott Horonyákos kisebbségi kormánybiztossal is, pozíciójából következően hangsúlyosan meg tudja jeleníteni az egyes nemzeti közösségek problémáit. Valószínű, hogy így több média figyelem is irányul majd nem csak a magyar, hanem az egyéb nemzetiségekre is Szlovákiában. Tehát biztos, hogy így a reflektorfénybe tudja helyezni őket. Aztán Peter Pellegrini mennyit fog ebből megfogadni, az nyilván rajta áll, de a lehetőség már jobban adott, mint előtte volt.
Egy nagyon jó aspektust említettél, tehát az, hogy mennyire politikai és mennyire hivatali funkció, ugye, tehát Horony Ákos esetében nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a kinevezése óta eltelt, most már egész hosszú időszakban, Horony Ákos egy csúcshivatalnokként prezentálja magát is, meg a hivatalát is, ami teljesen megfelel szerintem az ő státusának, tehát nem egy választott funkcióról van szó, és nem is fordulnak hozzá az emberek vagy az intézmények olyan kérdésekkel, amelyek nem az ő kompetenciájába tartoznak. Ez kérdéses szerintem Forró Krisztián esetében, hogy vajon megjelenik egy újabb pozíció, egy újabb magyar név a közélet vagy a politika színpadán, hogy mennyire megalapozottak lesznek azok az elvárások, amelyeket már most egy-két nap alatt a fölkérése óta megfogalmaztak a médiában. Tehát ugye például várják tőle azt, hogy a Benes dekrétumoknak a ból következő újrakonfiskáció migrációk véget érjenek, a közösségi vagy kollektív jogegyenlőségnek további kérdéseit itt Szlovákiába. Én nem vagyok benne biztos, hogy Forró Krisztiánnak vannak olyan kompetenciái, vagy egyáltalán vannak bármilyen kompetenciái arra, ahogy ugye te mondtad, hogy ebből a tanácsadói posztból kilépve mindegy a végrehajtó hatalomnak valamilyen részese lehessen.
Hát mint ahogy az elnök sem részes a végrehajtó hatalomnak, de mindenképpen ez a pozíció alkalmas lehet arra, hogy innen elindítsanak olyan folyamatokat, amelyek aztán akár talább szállhatnak az elnöki hivatal kezdeményezésére, esetlegesen a végrehajtó hatalom irányába is. Tehát mindenképpen beljebb vagyunk, mint előtte voltunk.
Annyit még aláhúznék, hogy a fölkérésről szóló elnöki palotába érkezett sajtóközleményben megemlítették azt, hogy a közeli jövőben egy nagy kerekasztalt hívnak össze az elnöki palotában, ahol a szlovákiai összes nemzetiségi közösség részt fog venni, és akkor ott egy történelmi kezdet, vagy egy történelmi szintre emelik majd az egyes érdekképviseleteknek a megjelenését. És én ebben látok egy lehetőséget arra, hogy nyilvánvalóvá tegyük a szlovák választói közvélemény, illetve a politikai közvélemény előtt is, hogy nem lehet egy kalap alatt kezelni a felvidéki magyarságot, illetve a még kisebbségként kezel további 13 közösségnek a súlyát. Tehát mindenképpen úgy, hogy azt még ugye néhai Durai Miklós nagyon forszírozta, hogy a társnemzeti pozíciót kell elérni a magyarságnak, természetesen nem Liptószent Miklóson, hanem a magyarok által lakott vidéken, és ebben nem illik bele az, hogy a pár száz lelket vagy embert számláló horvát vagy szerb kisebbséggel vegyék egy kategóriába a magyarságot. És szerintem ez egy kitűnő alkalom lenne az elnöki palotába, hogy erre rámutatni.
Valószínű, hogy ez a téma ez elő fog jönni, mert hát a kisebbségi tanácson belüli helyeken ott már ugye pozitív elmozdulás történt az előző állapothoz képest, tehát ott már valamilyen formában ennek hangot adtak, hogy más a súly, más a mérték. Tehát valószínűleg ez ki fog ütközni az elnöki palotában, nem ha létrejön ez a kerekasztal ott is, mert noha fogyunk, de azért még a bolgár kisebbségnél még számbelileg még
igen,
sokáig többen leszünk.
Hozzátenném még, hogy van egy, hát félelemnek nem nevezném, de egy kis föntartásom azzal kapcsolatban, hogy Peter Pellegrini milyen szélesen fogja föl, hol vannak neki a kisebbségi vagy nemzeti közösségi politizálásnak a keretei, ugyanis ne feledkezzünk meg róla, hogy még pártelnök korában azért akkor, amikor a parlamentbe a magyarsággal kapcsolatos törvénymódosító javaslatról volt szó, vagy például a szlovák nyelvnek, mint idegen nyelvnek való tanítása a magyar iskolákba, ő ezeket a törvényi változásokat nem szavazta meg.
Beiktatáskor emlékezhetünk, nem volt még olyan régen, hogy az Zuzana Csaputová legalább egy keszenemet kipréselt magából annak idején. Peter Pellegrinitől most ilyen gesztus nem érkezett irányunkba. Igaz, hogy a keszenemen túl se jött aztán sok minden néhány.
Hát, ha jól emlékszem, március 15-ére adott nyilatkozatot. Gombaszogra eljött, ha jól
igen.
emlékszem, ugye? Talán ott,
igen. Tehát saját árnyékán mindenkinek nehéz túllépni, de mindenképpen ez egy olyan lehetőség, ami ha nem az köztársasági elnöknek, akkor a tanácsadójának.
Hát igen, ugye, tehát hogy itt nyilvánvalóan el fog válni egymástól a magánemberként vallott nézetek, vagy pedig álláspont, illetve a politikai érdekeknek a beszámíthatóság, a kombinálhatósága. Tehát nyilván Pellegrini nem egy rossz indulatú ember, nem tételezem fölről ezt a magyarság irányába, de alakulhat úgy a politikai saktáblán a helyzet, hogy neki elsősorban inkább a többségi nemzet érdekeit, vagy pedig választókészségét kell figyelembe venni, mint sem a nemzeti közösségeknek, vagy kisebbségi közösségnek, meg a nemzetiségi közösségeknek az érdekeit.
Igen, hát ezzel kapcsolatban Robert Fico egy a napokban tartott sajtótájékoztatóján már elengedett egy olyan megjegyzést újságírói kérdésre válaszolva, hogy ő készen áll arra, hogy a parlamentbe jutási küszöböt 7%-ra emelje, ami a felvidéki magyar politizálásnak jelen állapotban a kegyelemdöfést jelenteni. Úgyhogy hát figyelni fogjuk ezt is, illetve hogy a köztársasági elnök és a nemzetiségi tanácsadójának együttműködése hogyan alakul a továbbiakban, és most hazai vizekről evezzünk nemzetközi
pápai vizekre. Vizekre.
Tehát lehet, hogy pápai vizek lesznek a vége, de legalábbis a telefondrót vizére, ez egy jó képzavar volt, ugyanis a héten Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök a hírek szerint egy 2 órás telefonbeszélgetést folytatott egymással az orosz-ukrán háború lezárásáról. Hát azt látjuk, hogy mindig mondják, hogy már közel a vége, már látszik, de hogyha a naponta frissülő haditérképet nézzük, azon pedig azt látjuk, hogy ott valóban láthatóak milliméteres elmozdulások, amik a való életben 100 métereket, kilométereket jelentenek, de háború közben zajlik, miközben a diplomáciai manőverek is zajlanak, viszont külföldi elemzők is ennek az újabb telefonbeszélgetésnek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. Mennyivel kerültünk ezáltal közelebb a konfliktus lezárásához szerinted?
Hát amennyiben úgy azt tételezzük fel, hogy Donald Trump jelenléte a konfliktus megoldásában, vagy valamiféle határozott közvetítői pozíciója megoldást jelentene, ugye ebből folyamatosan ki kell tolatnunk ebből a feltételezésből, vagy elvárásból. Ugye a telefonul beszélgetés utáni napon már olyan jellegű amerikai kommentárok is jelentek meg, illetve maga Trump elnök is a közösségi hálón úgy fogalmazott, hogy innentől fogva a két érdekelt fél, háborúzó fél, ugye Ukrajna és Oroszország fogja ezeket a tárgyalásokat majd közvetlenül folytatni, és mint egy közvetítőként az amerikai adminisztráció az elnök kitolat, vagy pedig parkolópályára helyezi magát, és oldják meg ők. Természetesen ez azért nem ennyire egyszerű, hisz ahogy a bevezetőben mondtuk, pápai vizekre is hajózhatnak ezek a felek. Ugye Leo 14. Leo pápa már korábban jelezte, hogy a Vatikán kész keretet adni a béketárgyalásoknak.
Ugye hát ez egy más formátumban már megvalósult, emlékszünk Ferenc pápa temetésén arra a kínos jelenetre, amikor Donald Trump és Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök három székkel indult, majd Emmanuel Macron-t. Miután Trump elküldte két székre, redukálódott formátumban már tárgyaltak a Vatikán területén, tehát hát ebben is lát, hogy az amerikai megoldás fog születni, de nem az elnök, hanem az amerikai pápa közvetítésével. Mindenképpen fölértékelődhet a Vatikán helyzete, a Vatikán álláspontja. Ugye 14. Leo hát még csak rövid ideje van hivatalában. Ferenc pápa is aktívan szót emelt a békéért, de tehát most egy más politikai helyzetben képviselte ezt a következetes békepárti álláspontot. 14. Leo most egy más helyzetben állt az egyház élére, közelebb kerültek a táborok egymáshoz, vagy legalábbis már beszélő viszonyban vannak, ami az előző időszakhoz képest pozitív fejleménynek, előrelépésnek mondható. Tehát Donald Trump már korábban is említette, hogy ha az is előfordulhat, hogy ő kivonul ebből a közvetítői szerepből, tehát azt látom, hogy ezért ez a közvetítői szerep nem megy neki úgy, mint ahogy elgondolta.
Hát meg megjelenik ugye az a gyakorlat, amit én félve mondok most csak ki, vagy inkább halkan, hogy mintha az amerikai elnök mindig a legutóbbi tárgyalása hatása alatt lenne, hogy kommunikálja azt a tárgyalást. Tehát ugye úgy indult a telefonálás, tehát a hételei telefonálás is, hogy egy közös föllépés lesz a szankciók megerősítése terén abban az esetben, hogyha az orosz tárgyalófél nem mutat hajlandóságot az előrelépésre. És a telefonálás után ugye megváltozott a helyzet, és már a két félre hárította Amerika a tárgyalásnak, a megegyezésnek a szükségességét vagy föladatát. Tehát, hogy a két órás beszélgetés, mintha állított volna, vagy változtatott volna Trump elnök hozzáállásán, vagy bízunk benne csak a kommunikációján.
Az amerikai fél most határozottan megüzente, hogy Oroszországtól várják, hogy mi hamarabb ismertesse a feltételeit. Tehát erre adásunk idejéig nem került sor, de nem gondolnám, hogy a Kreml házatájáról már nagyon újabb feltételek érkeznének, vagy azzal kapcsolatban, amit az elmúlt több mint három évben elmondtak, ugye most már háború negyedik évében járunk. Tehát szerinted valami új fejlemény még kijöhet a feltételek?
Hát ugye én szerintem Putyin elnök, illetve a körülötte lévő csapat nagyon jól kiérezte, tehát az, hogy a tárgyaló fél, legyen az bárki is ebbe a kérdésbe, hogy eléggé ingatag pozíciókon áll, és ez szerintem megerősíti abba a hitébe Putyinékat, hogy fönn kell tartani konzekvensen továbbra is azt minden egyes tárgyaláson, amivel kezdtek, és ezt egy határozott kommunikációval védik.
Hogy ezzel kapcsolatban szerdán, tegnap Szergej Lavrov egy egyetemisták előtt tartott előadásában beszélt arról, hogy a 30 napos tűzszünet azért elfogadhatatlan Oroszország számára, mert ezt a nyugati szövetségesek Ukrajna újra felfegyverzésére használnák ki. Tehát valószínű, hogy azokat a pozíciókat, amiket eddig megszereztek, azt egy ilyen diplomáciai manőver miatt nyilván ők sem szeretnék veszni-hagyni. Tehát itt nem tisztán diplomáciai, hanem diplomáciai és katonai megoldás egyidejűleg ezeknek az együtthatója fogja szerintem az eredményt elhozni a talán nem olyan távoli jövőben.
Neked nagy áttekintésed van a katonapolitikai dolgokra, meg a történelmet, illetően hadászatot, illetően nyilván minden egyes tűzszünet szolgált arra, hogy a tűzszünet elején és a tűzszünet végén az egyes állásokat, pozíciókat megfelelőbb helyre telepítsék a háborúzó felek.
Hát igen, kivéve ezeket a párnaposokat, amik az elmúlt napokban, hónapokban voltak. Bárhogy is alakuljon a harctér és a diplomáciai csatatér, olykor mindkettő hangos történései, ezeket követni fogjuk, olvassák el portálunkon a ma héten, rendeljék meg hetilapunkat, a Magyar Hetet, és kövessenek bennünket a közösségi médiában is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a jövő héten is jövünk, addig is a viszontlátásra.